A szobor megszólal. Most már a háló felé igyekezett, nem a beteg szobába. Törte a fejét, hová tüntethetné el a süteményes tálcákat, mielőtt újabb megszígyenítés éri, de Zsuzsanna nem adott rá lehetőséget, hogy kitalálja. A diakonissa éppen szembe jött vele a társalgó folyosón. Csodálkozott, hogy a kapott időből csak ilyen keveset vett igénybe. Meg is kérdezte, talán csak nem azért jött meg ilyen hamar, mert megint úgy érzi, rosszul lett. Gina megnyugtatta, mindent megbeszéltek egymással, ami fontos volt, s apjának vissza kellett térnie Pestre. A tálcákat a konyhában kellett leadnia. Zsuzsanna örült a küldeménynek, azt mondta, az osztály ma külön munkát végzett, jelenleg a fürdőkádban ül mindenki, hogy lemossa magáról a szénport. Ahogy elkészültek, jönnek majd uzsonnázni, jól fog esni egy kis külön édesség a lapátolás után. Úgy sem eszik meg, gondolta a kislány. Úgy is csak kidobják. Nem bánta már ez sem. Az új Gina, azaz egészen új, aki még csak egy egész kevés idővel ezelőtt született Hajda úr cukrászdájában, nem sérelmekkel és sértődésekkel és el nem fogyasztott cukrásztésztával mérte az életet, hanem azt próbálta feldolgozni magában, amit az apjától hallott. S az nem olyasmi volt, amit azonnal elrendez magában a tudat. Boldog volt, mikor Zsuzsanna azt mondta, miután még jár neki egy szabad óra, uzsonna után külön vonulhat a zongoraterembe. Ha kívánja, vigye a zsoltárját, bibliáját, olvasson egy kis szentírást, tanulgassa az énekeket, de ha arra volna kedve, zongorázhatik. Lerakta a kabátját az üres hálófolyosón. Tudta, hol vannak a többiek, hallotta hangjukat a fürdőfülkék zárt ajtajai mögül, ahogy bement az előtérbe, hogy kezet mosson maga is. Akik már elkészültek a tisztálkodással, a nappaliban lehettek, mert onnan hallott ki énekszót. Elmosolyodott ezen is, pedig igazán nem volt jó kedve. Az ötödik, az úgynevezett csendes pihenés ideje alatt a diakonisszák örömére mindig szenténeket óhajtott énekelni. Ilyenkor beosztás szerint harsogták a zsoltárt, hogy az alatt a többi nyugodtan beszélgethessen, s ne pirongassák meg őket azért, hogy értelmetlen fecsegéssel töltik az elmélkedés értékes perceit. Most játékaik, kis csalásaik, haragjuk és tüskéik egyaránt messze kerültek tőle. Gina, vitai tábornok bizalmasa, halál árnyékában bomló titkok tudója, leginkább a magányt kívánta e percben, s osztályát, a szentének leple alatt elsuttogott iskolástréfák és múló bánatok számba vevőit, ha egyáltalán érzett irántuk valami szóba önthetőt, inkább irigyelte, mint sem haragudott rájuk. Ó, boldogok, akik azon törik a fejüket, mit csináljanak holnap kőniggel, ami mulatságos, de ha kiderül, nem von maga után különösebb büntetést. És akik mindjárt nagyot ütnek ő rajta is, mert szemédre dobják Hajda úr drága süteményét. A háborút elvesztettük. Katonáink értelmetlenül pusztulnak el. S aki elesik, csak áldozat. Áldozat. A cél, amiért küzdünk, hamis. A háborunk is jogtalan háború. Kalmár más tanít, és nyilván másképpen hiszi. De hiszen másképpen hiszi itt mindenki, akivel eddig találkozott. Egy valaki kivételével, akit nem ismer, azaz, hogy ismer, csak sose látott. A polgári ellenállás vezetője. Mire rendbe hozta magát, s fogta a zsoltárját, bibliáját, az osztály is elkészült, ügettek uzsonnázni. Erzsébet, aki a szénhordást vezette, már elosztotta a süteményeket a szokott kiflé és alma mellé. Akik rendesen dolgoznak, mondta Erzsébet az elragadtatástól mozdulatlanságba dermedt ötödikeseknek, azok megérdemlik, hogy kellemes meglepetés érje őket. Az osztály egy pillanat alatt befalt mindent, és Gina hallotta, hogy Nacák azt mondja, hogy az intézet akkori elmegyengülés áldozata lesz, alig, hanem itt az utolsó ítélet, hisz ami történt, az a jelenések könyvébe tartozik. Mikor nemrégen hasonló vidám külön munkára rendelték a hetedik osztályt, az intézet éppen csomagot küldött a frontra. Az igazgató kitüntetésképpen felajántatta a hetedikesekkel a heti alma és tejába járó cukoradagjukat a katonák csomagjába. Ez volt az elismerés a jó teljesítményért.
Cukrásütemény, suttogta Jackó. Talán Erzsébet szerelmes, és az érzés ilyen tekintetben soha igényben nem vett agyára ment, és most így reagál.
Gina úgy imádkozott magában, hogy higgyék csak ezt, s már-már azt hitte, megúszta újabb megalázás nélkül, mikor Erzsébet igazság szeretete mindent elrontott. Mert mihelyt az ötödik osztály megköszönve, ahogy illett az uzsonnát, vigyázba állt, és az ilyenkor kötelező hálaszöveg mellé a napos azt jelentette, hogy nagyon köszönik az igazgató úr és a vezetőség külön megbecsülését, amelyet édeség formájában fejezett ki, de ők a jövőben is, mint eddig, mindig boldogan és külön jutalom nélkül hajlandóak bármi elvégzésére, mert Isten szereti a munkás kezeket. Erzsébet a fejét rázta, és közölte, a sütemény Vitai Georgina édesapja ajándéka az osztálynak, a köszönet őt illeti. Csak egy másodperc csend volt, aztán a napos újra vigyáz vezényelt. Tüstén Gina felé fordultak az arcok, és a napos egy államférfit megszégyenítő diplomáciai hidegvérrel kiáltotta el az ilyen alkalmakra betanított mondatot. Szívből köszönjük Vitai Georgina édesapja kedvességét! Az osztály elhagyhatja az étkező helyiséget, és vacsoráig ruhaneműje javítgatásával foglalkozhatik a varrószobában. Kivéve Vitai Georginát, akinek még 3/4 óra szabad ideje van, közölte Erzsébet. Az ötödikesek kivonultak, Gina bement a zongorásterembe, leült szembe az ajtóval, és várt. Olyan biztosan tudta, hogy történni fog valami, mintha mondták volna neki. Ó, bár már túl lenne a sértésen. Nem mert fáj, hanem mert nincs neki most ideje erre a játékra. Gondolkoznia kell, elrendeznie magában, amit hallott. Ezek szerint nincs menekülés. Itt kell maradnia, akármilyenek hozzá, és akármi is történik vele. Eddig az erőt szimplán börtön volt a számára, most már tudja, hogy nem csak az, hanem menedék is. Rettenetes menedék ez, de ki kell tartania benne, és ennek első feltétele, hogy békét kössön az osztállyal végre, és megértesse Kismarival, adja vissza a holmiát, amit az ágyában lelt, főleg és elsősorban a levelét. Ami olyan nagyszerű megoldásnak tűnt a mai napig, hogy ha másképpen nem szabadul, kitéteti magát az intézetből, arról szó se lehet többé. De ha a levél, az a buta búcsú levél, valamelyik tanárhoz kerül, vagy Zsuzsanna kezébe, nem ússza meg az eltávolítást. Hogy értesse meg Kismarival anélkül, hogy elárulja, amit az apjától hallott? Hogy ne tegye tönkre, hogy ne éljen vissza azzal, amit talált, hogy bocsásson meg már neki végre. Ha szól hozzá, hátat fordít neki, a kérdésére nem felel, és voltaképpen az sem érthető, mire készül, mire várt eddig, hiszen egy hete lesz holnap a Hormici uzsonnájának, annak, hogy a levelét megtalálta, réges-rég odaadhatta volna már a prefektának. Négy szemköz kellene beszélni vele. Higgadtan, okosan. De mikor? Kismari sosem ad rá alkalmat. Lehetetlen. Most mégis lehetett. A támadás, amire a sütemények miatt annyira el volt készülve, valóban megindult, és Kismari vívott az osztály helyett. Mikor belépett a zongora terembe, behúzta maga mögött az ajtót, és egyenesen odament a zongorához, amelynek a kotta tartójára Gina már felállította a kinyitott zsoltárt. Kismari vállán tarisznya volt. Leakasztotta, aztán megnyitotta a száját, és ami benne volt, oda zúdította a zongora tetejére. Hultak a 10 meg a 20 filléresek, mint a zápor. 19x30 fillér, mondta Kismari. 30-ba kerül egy sütemény, legalábbis annyiba került, mikor utoljára cukrászdában voltunk. Ha időközben felment volna az ára, akkor csak közöld, mert összeszedem azt is.
Add vissza, mondta Gina.
Oda se nézett a pénzre.
Mindenre kérlek, amit szeretsz, ami fontos neked. Add vissza. Ha akarod, egész évben kipucolom a cipődet, vagy megcsinálom, amit akarsz, bármit. Tegyél a hátamra cédulát, amin az lesz, hogy hülye vagyok, vagy áruló, vagy akármi. Megígérem, úgy fogok sétálni a kertben. Az Isten irgalmára, Mari, add vissza nekem! Kis Mari ránézett. Egy teljesen más vitai tekintett rá, egy sose látott vitai. Ez megőrült, vagy részeg. A holnapi templomi adakozásra kiosztott pénzünket hoztuk el, nyavajás. Holnap miattad az egész ötödik kabátgombot fog a persejbe haigálni. És honnan szedünk holnapra annyi nikkel színű gombot? Ha Zsuzsanna észreveszi, hogy nem pénzt dobunk a persejbe, végünk lesz megint. Talán legjobb, ha ezt is feladod előre, ha megmondod neki, hogy figyeljen, jól figyeljen. Egy vasunk sincs ezen kívül, amit most idehoztam. Zsuzsanna karácsonyig csak missziós, meg templom célokra ad a zseppénzünkből. Akármit csinálhatsz velem a levélért, mondta Gina. Bármit. Nem érted? Ha neked az jó, verj meg. Nem verlek vissza. Vagy ha akarod, ejts le egész magasról, mikor a bordásfalon vagyunk. Vagy ha azt akarod, úgy teszek, mintha baleset volna. Elengedem magamtól. Ha szerencséd van, eltörik a lábam. Nem érted, mit beszélek? Add vissza a levelet, amit az ágyamban találtál. Minden egyebet neked adok. A fésűt, a púdert, a naptárt, a pénztárcát, az albumot, még a kulcsokat is, bár nem tudom, mit kezdesz egy idegen lakás kulcsával. Hallod? Mondd meg, mit tegyek érte? Nem muszáj hozzám szólnotok azért. Nem kívánom, hogy befogadjatok. Nem akarok mást, csak a levelet. Én találtam az ágyadba valamit, mondta felháborodottan Kismari. Még ilyen szemtelen nem is láttam, mint te. Megéteted velünk a koszos süteményeidet? Megesszük ártatlanul, mert nem tudjuk, hogy te tolakodol megint? És mikor kifizettünk, mert tőled ugyan nem kell semmi, inkább napokig nem eszünk, még neked áll feljebb? Hát tolvaj vagyok én? Hát ha leltem volna valamit az ágyadban, mikor utánad vittem a hálóingedet, akkor összekapkodom és elcsenem? Van képed azt mondani, hogy volt valami az ágyadban, mikor nem volt ott semmi? Na megállj, vitai! Ha azt képzeled, hogy a rágalmaiddal kimászol a bajból, akkor nem ismered az ötödik osztályt. És Kismari kiszáguldott, olyan indulatosan, hogy elfelejtette, hogy Lábújhegyen kell járnia és illedelmesen viselkednie. Azt is, hogy ő most hivatalosan nem is lehet vitainál, akinek még tart a szabadsága, ami alatt biblia olvasással meg muzsikálással építi a lelkét, és úgy bevágta maga után az ajtót, hogy a szemöldökfa fölé akasztott genfi katedrális képen megugrott, mintha le akarná vetni magát a földre. Gina csak nézett utána. Egy másodpercig se kételkedett abban, hogy Kismari igazat mondott. Hogy Kismari nem látott semmit az ágyában. Valóban csak a hálóingét emelte ki. Akkor a holmia Zsuzsannánál van. Ő találta meg, mikor beküldte a hálóterembe bizonyítékért. Így viszont nyugodtan lélegezhetik, mert ha a prefekta eddig hallgatott, akkor meg akarja menteni. A levelét meg nyilván megsemmisítette, és az egyéb holmit eltette valahová, hogy árulója ne legyen. Édes szép, szigorú Zsuzsanna. Csordultig volt a szíve hálával, hogy a prefekta segítségével megmenekült. Az osztály eddig is gyűlölte. Most, ha megtudják Maritól, hogy mivel vádolta meg, nyilván még jobban gyűlöli. Mindegy. Kibírja. Összemarkolta a pénzt, telerakta vele a zsebeit, ha kimegy innen, el kell takarnia a Bibliával, mert kitagad a köténye. Holnap majd magával viszi a tarisznyában, s igyekszik elsőnek a persejhez kerülni. Ha valaki észreveszi, azt mondja majd, megbízták, hogy maga csorgassa a persejrésbe az osztály egész adományát. Akkor tán nem kísérleteznek ezek a buták a gombbal. Ha aznap nem, a persejnyitáskor úgyis kiderülne, és visszajutna a matulába a híre. Minek? Gina, az a hajdani, valaha volt Gina, hogy örült volna annak, ha baj lesz? Milyen feltűnően mutatta volna valamelyik tanár előtt a maga 30 fillérjét, igazolásképpen, hogy neki aztán semmi köze a gombügylethez? S milyen boldogan engedte volna, hadd jusson bajba az osztály? Most inkább bántotta a gondolat, hogy mit hozott megint a lányokra, s hogy újra csak felizgatta, és nyilván megsértette az ártatlan Kismarit. Kinyitotta a zongorát, elkezdett billegtetni egy szigorú dallamot. Haragodnak nagy voltában felindulván,
Amit a filmhíradók mutatnak, a mögött más van. Értelmetlen vérontás.
Ne fegy meg, uram, engem!
Mimó néninek fogalma sincs erről. Kalmár azt tanította honvédelmi órán, hogy aki a háború ellen akarja befolyásolni a közhangulatot,
búsult gerjedezésedben, rám tekintvén,
az áruló. Akit ő árulónak gondol, az a valódi hős. Arra bíztak rá engem. Nyilván ő tette a cédulát a horn mici pattyába, és ő írta azokat a sorokat a fájdalom szobrára. Kalmár téved. Megtévesztették.
Ne büntess meg, Istenem!
Nem szabad, hogy a nyomomra akadjanak. Olyan egyforma akarok lenni a többivel, mint egy vízcsepp a folyóban.
Haragodnak nagy voltában.
Hadd dolgozik apám nyugodtan. Nem szabad, hogy túsznak használjanak, hogy velem zsarolják apámat.
Megindulván, ne fegy meg, uram, engem.
Meg kell menteni a katonákat. A háború rossz szélért indult. Apámék meg akarják menteni az országot.
Búsult gerjedezésedben, rám tekintvén.
Erős leszek. Jó leszek. Türelmes leszek. Csak sikerüljön, amit apámék akarnak. Csak élve kerüljünk ki mindenből.
Ne büntess meg, Istenem.
Nem énekelsz? Kérdezte Zsuzsanna hangja. Ott állt mögötte, észre se vette, mikor lépett be. A hála, amit az iménti felismerés ébresztett benne, majdnem arra bírta, hogy felugorjék a zongora mellől, és odarohanjon hozzá. Ehhez a kedveshez, aki megmentette, pedig nem is tudta, milyen nagy ügyről van szó. Aztán mégsem mozdult. Tudta, csak rendre utasítanák miatta. Sosem volt szabad megérinteniük, vagy megcsókolniuk senkit a nevelőik közül. És azt is érezte, ha Zsuzsanna megmentette őt, s nem szólt erről, nyilván azt kívánja, ő is hallgasson. Az óra letelt, mondta Zsuzsanna. Az osztályod befejezte a varrást, mehettek játszani a nappaliba. Vidd helyre a holmidat. Ment, óvatosan, kötényére szorítva a Bibliát, s olyan vigyázattal lépve, hogy ne kócódjék össze a rengeteg apró pénz a zsebében. Zsuzsanna nem követte, maga ment végig a háló folyosón, öntötte a tarisznyájába a pénzt. Beosont a nappaliba is, bár tudta, nem lesz öröme a másfél órai játékban, amelyet a rendtartás szombatonként vacsoráig engedélyezett. Az ötödik valóban gonosz kis játékot játszott, s ezúttal szabadjára engedhette az indulatait, mert ellenőrként König volt az ügyeletes, az meg soha nem vett észre semmit. Azt játszották, hogy kiküldtek valakit, akiről a bent panadottak eldöntötték, kit személyesít meg, és aztán, mikor visszahívták, az illetőnek addig kellett kérdezgetnie a bent maradtakat, míg a feleletekből meg nem tudta állapítani, kinek a szerepét tölti be ő, ki az, akit megtestesít. Kiszámolással döntötték el, ki menjen ki. Olá neve jött ki. Olá kisietett. König elbóbiskolt, épp csak, hogy ott volt, de rájuk se nézett. Isten tudja, min merenghetett. Bizonyosak voltak benne, egy szót se hall, s ha mégis, egy szót sem ért abból, ami körötte történik. Kismari Gina felé bökött az állával. Játszatok, gondolta a kislány. Játszatok, ti boldogok. Játszátok azt, hogy Olá most vitai, és a kérdésekből és feleletekből derüljön ki, milyen aljas vagyok, milyen gyűlöletes. Csak játszatok, ha jól esik. A frontokon értelmetlenül pusztulnak a katonáink, és az ország nem tudja az igazságot. Nem tudjátok ti sem itt. Érte nyargaltak Oláért, aki tormánál kezdte a kérdezősködést. Személy vagyok, vagy tárgy? Személy, mosolygott Torma. Igazi vagy kitalált? Fordult Olá Arihoz. Igazi? Bizonygatta Ari. Lány vagyok, vagy fiú? Salm? Nőnemű. Feminini generis. Ismerem magam? Lengyel. Mint a rossz pénzt. Matulás vagyok? Rideg? Azt hiszed magadról. Szeretem magamat? Vajda? Mint kecske a kést. Ennye.
Miért, kismari?
Mert hitvány vagy,
felelte kismari. Olász szeme felcsillant. Már tudja, gondolta Gina. Ki is lehetne más, mint én, akit úgy szeretnek itt, mint kecske a kést, aki álmatulás, nem igazi társuk, aki hitvány.
Ej, hát mit csináltam? Tette fel a kérdést Olá, és nevető szemét körbehordta a társain, akik ugyanígy némán visszanevettek rá.
Hát mi az ördögöt csináltam én?
Vitai?
Elárultál valamit butaságból, felelte csöndesen Gina. A pillantások most ráfordultak, megálltak indulattalan arcán. Vitai nem nyafogott, Vitai nem lett se dühös, se zavart, Vitai nem tagadott semmit. Nem színlelte, hogy nem tudja, miről van szó, és akármilyen furcsa érzés is volt, nem lehetett szabadulni tőle, hogy Vitai ugyan játszik velük, de valahogy úgy, ahogy egy felnőtt szokott részt venni ilyenfajta mókákban.
Hát persze, így nincs értelme semminek. Ha nem szenved, ha nem bosszankodik, ugyan mire való az egész?
Olá maga is zavarba jött, mert más feleletet várt, sírósabbat vagy dühösebbet, aminél még mélyebbre lehetett volna ütni a láthatatlan tört.
Most mit kérdezzen? Azt képzelte, mulatságosabb lesz.
Kitaláltam, mondta kedvetlenül. Ki megy ki?
A játékszabály szerint annak kellett kimennie, akinél a játékos megfejtette feladatát. Most Vitait küldjék ki? Vele játszanak?
De mit? És hogyan?
Még egyszer nem adhatják fel neki önmagát, és csak nem fogják itt szórakoztatni.
Az ötödikesek hallgattak. Maga kismari se talált megoldást. A csendre, mintha különös módon a nesz hiánya hatott volna úgy rá, mint a zaj, Kőnig felnézett.
Kit adtak fel? Érdeklődött, hogy már is kitalálták.
Augustus császárt, mondta rosszkedvűen Szabó, de már nem játszunk. Szabad helyette beszélgetni?
Hogyne, mondta Kőnig, és megint visszasüllyedt a gondolataiba.
Gina az ablakhoz ment, rákönyökölt a párkányra. Nem látott rajta át, mert a légvédelmi függöny elfogta a pillantása elől a kertet, de legalább távolabb volt a többitől, és nem kellett hallania, hogy mondja el kismari mindenkinek, milyen újabb bűnnel tetézte az eddigieket. Elpróbálta képzelni, milyen az, mikor minden ablakot ki lehet nyitni, és minden utcán árad a fény. Nincs háború, és nincs halál, és nincsenek súlyos titkok, veszély és pusztulás. Apjára gondolt. A kocsira, amely fut már valahol messze Pest felé, néha tülköl, ilyenkor a dudája elsikoltja magát.
Én a gyerek.
És Ferire is gondolt, aki bizonyosan tudja mindazt, amit az apja is tud. Hiszen Feri olyan okos, olyan senkihez nem hasonlítható. A Mimó néni köréhez tartozik, és mindig olyan szeretettel beszélt az ő apjáról, és hányszor nem kérte, hadd látogathassa meg otthon. Ha említette a tábornoknak, apja mindig azt felelte, nem járhatnak hozzá tisztek, kunc hadnagy sem. Lehet, Ferit is azért tartotta távol a háztól, hogy ő rá se hozzon veszélyt, bár egy hadnagyra nyilván kevésbé gyanakszanak, mint egy tábornokra. Vacsorára harangoztak. Kőnik folyton meghűléstől félt, és ha nem is az udvaron jött át, hanem a tanári lakrészből a folyosón, akkor is mindig sállal kötötte be a torkát, és felöltőt is vett, ami miatt külön mulattak rajta, és amit ahelyett, hogy a fogasra tett volna, az ablak kilincsre akasztott. Most, hogy menni készültek, érte nyúlt a kabátjáért, és ahogy felvette, csak elbámult, mert nem volt a felöltőjén egyetlen gomb sem.
Krisztus! A holnapi persejezés! Ezek ellopták a König gombjait, azzal kezdték a gyűjtést, gondolta Gina, s bár igazán tele volt gondokkal a lelke, majdnem elnevette magát azon az arcon, amit König vágott, és azon a sunyi alázaton, ahogy kismari körülugrálta, részvétét fejezte ki, és megkérdezte, jártam a villamoson, mert a forgalomban előfordul, hogy az ember elhagyja a gombjait. Na hát, igazán, méghozzá milyen szép, világos szürke gombok voltak, mint egy-egy pengő, nehéz lesz újat szerezni helyettük.
König sopánkodott, aztán, mint mindig, belenyugodott abba, ami történt.
Vezette az osztályt az ebédlőbe. Gina csak félig fogyasztotta el a vacsoráját, betegségére hivatkozott, pedig diétáskosztot kapott, de még a kompótját se kérte. Nem bírt enni. Zsuzsanna megkérdezte, kinek ajánlja fel a befőttet. Tanástalanul nézett maga elé. Tudta, hogy úgyse fogadják el. És akkor a tanári asztal felől megszólalt az a pákosztos szörnyeteg. König azonnal jelentkezett vitai felesleges kompótjáért. Minden tanár lesütötte a szemét. Az igazgató is. De látszott, Torma Gedeonon alig tudja megállni, hogy rá ne ripakodjék arra a falánkra. Gina repült a kompótos tányérral, lerakta König elé, tüntesse el, ne is lássa, legalább nem kell magyarázkodni az osztály, miért nem veszi át. Gigus tanárnő összesúgott Sáfár Eszterrel, Kalmár egy picit megcsóválta a fejét. König? Suttogta Murai. Hogy az mire képes? Most külön haragudtak rá, mert ha nem olyan pókhasú, Vitai járhat körbe-körbe a nyomorult megybefőttel. Áhítat alatt nyugalom volt. A nagy tiszteletű úr arról beszélt, mi a keresztjén nő ékessége, miféle jellemvonások. Miként a rózsafát az illatos virág ékesíti a keresztjén hajadont, a hosszú tűrés szép erénye, a szelídség, a felebarát és szeretet. Világéletemben vad voltam, türelmetlen, és sose tudtam szeretni azt, aki megbántott, töprengett a kislány. Most tanulom ezeket az erényeket. Egy katonától tanulom, nagy tiszteletű úr. Az apámtól. Az ő kedvéért próbálok türelmes lenni és szelíd. Felnézett, ami nem is illett, nem is volt szabad. És Torma pillantásával találkozott a szeme. Nézte, nézte őt, Torma Piroska, aztán hirtelen elkapta a tekintetét, és csak sokkal később tudta meg, hogy Torma Piroska sajátságos módon ugyanazt gondolta most önmagáról, mint Gina. Hogy őt ugyan nemigen ékesíti semmi hasonló erény, és alig, hanem az osztályt magát sem. És vajon hogyan fognak ők úrvacsorát venni karácsonyra, ha nem fognak sose megbocsátani ennek a vitainak? Ezúttal nem volt fürdés lefekvés előtt. Ma már voltak a kádban szénhordás után. Zsuzsanna egy órai olvasást engedélyezett még a hálóteremben, vagy csendes beszélgetést, amit akarnak. Most még a hálóban aludni is változatosság volt. A betegszoba elhagyatottsága és csendje után nem volt ellenére. Pedig senki se szólt hozzá, sőt, most már annyira sem, hogy nem is sértegették, és nem is emlegették. Mintha nem is élt volna. Nem olvasott. Bebújt az ágyába, amelyben éppen egy hete nem aludt már. Apjára gondolt, a beszélgetésükre, és mindarra, amit Kalmártól tanult, vagy a régi iskolájában, és amit Mimó néninél beszéltek a háborúról. A lányok kuncogtak. Salm őrt állt az ajtónál. Szabó, a kiskövér, Halloweenben valami komplikált táncot mutatott be, a körülállók dőltek a kacagástól. Szeretett volna elaludni hamar, de valahogy nem ment. Túl sok esemény volt a napban. Túl sok gondolkozni valója is volt, és valahogy az ágyát sem érezte olyannak, mint amilyennek megszokta, pedig utoljára, még a múlt vasárnap reggelén rendesen megágyazott. Ó, persze, hiszen azóta Zsuzsanna alákotort a matracának. Úgy látszik, nem úgy egyengette el, ahogy kellett volna. Késő volt. Már csak a macskaszem égett, az osztály elfáradt a játéktól, a nevetéstől, aludtak mind. Fel kell, és megigazítja az ágyat, hogy alhasson végre, mert erősnek és egészségesnek kell lennie, megígérte, hogy vigyáz magára. Kicsúszott a paplan alól, felhajtotta a lepedőt, és egy kicsit felemelte a középső matracot, hogy jobban elegyengedhesse, úgy tegye a helyére. Mikor alányult, visszarántotta az ujját, mint a késbe kapott volna. Egy darabig csak guggolt az ágya előtt, kopogó szívvel, aztán megemberelte magát, és kivett mindent, ami a kezébe akadt az imént. Kirakta a felhajtott lepedőre a púdert, a fésűt, a zsebnaptárt, a pénztárcát, a fényképalbumot, a lakáskulcsot, mindent, amit itt hagyott a múltkor. És a levelét is. A búcsú levelet,
ami miatt annyit kérlelte kismarit. Ott volt a levél sértetlenül. Ugyanaz a lap, amit kitépett, csak a betűk szaporodtak meg rajta. Mindnyájatokat gyűlöltelek, csak játsszátok a hülye játékaitokat ebben a börtönben. Én minden esetre megszököm. Vitai. Tudtam, mikor megszöktél, hogy nem mégy el búcsú nélkül. Hát ahogy hazajöttél Horn Micitől, rögtön magamhoz vettem a holmidat, meg ezt a boldogtalan írást. Tép szét, és békülj ki az osztállyal. Olyan jó gyerekek. Ha baj van, miért nem hozzám fordulsz? Nem a tied az egyetlen titok, amit őrzök. Abigail.